Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának második fejezetében, a 10.-11. verset a következőképpen. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága testvérek! Nem szeretnék ünneprontó lenni ezen a meghitt ünnepen, de van sok rossz hírem, és van egy jó hírem. A kérdés, hogy melyikkel kezdjem. Jóval vagy a rosszal? Legyen a jó a végén. Mindegy, hogy mit mondanak a testvérek, nekem le van írva, hogy kezdem a rosszal. Kezdem a rosszal, ami ebben az igében látható és olvasható, annak éppen a szöges ellentétjét tapasztalhatjuk az emberi életekben. Azt olvassuk, ne féljetek, és mégis fél az ember. Azt olvassuk, nagy örömet, és mégis nagy szomorúság van emberek életében. Azt olvassuk, az egész nép öröme lesz, és mégis az egész társadalomra a boldogtalanság, a békétlenség, a szomorúság a jellemző. Azt olvassuk, üdvözítő született, és mégis az elmúlás, a halál van jelen a világban. És hogy igazán felragyoghasson számunkra ezen evangéliumi történetnek az üzenete bennünk, látnunk kell és meg kell értenünk, hogy miért csendült fel az angyal ajkáról ez a mondat az ember számára. Mindjárt a Szentírás első lapjain arról olvashatunk, hogy a bűnbeesésnek az első súlyos következménye a félelem lett. Azt olvashatjuk Mózes első könyvének 3. fejezetében, amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Azok ijednek meg, akik félnek, és azok rejtőznek el, akik félnek valamitől vagy valakitől. Megjelenik a félelem, és ez végig kíséri az emberiség életét. A gyermekeimnél figyeltem meg, pedig sohasem neveltük beléjük, nem beszélgettünk róla tudatosan, és mindegyik gyermekünk, ha sötét volt a szobában, és még nem érték el a villanykapcsolót, akkor szóltak, hogy menjünk velük, kapcsoljuk fel a villanyt, mert félnek. A minap az esti órákban történt, hogy Johanna lányunknak mosdóba kellett mennie, és sötét volt a konyhában, és kérte, hogy menjek vele, mert ahogy mondta, apa, félek, gyere velem. És ez a félelem megjelenik a gyermekkorban, és végig kíséri az életünket. Sőt, még felnőtt korban is. Felnőtt korban is ott van bennünk a félelem. Talán mondhatom azt, hogy a sötétségtől, a bizonytalanságtól való félelem. És mindegy, hogy kicsi vagy nagy, teljesen mindegy. Felnőtt korban is az ember tud félni. Hadd mondjak két nagyon egyszerű példát. A feleségem és én teljesen ellentétek vagyunk. Én pacsirta vagyok, ő bagoly. Ő éjszaka sokáig fent tud lenni, én viszonylag igyekszem korán lefeküdni és korán kelni. És amikor ige hirdetésekre is szoktam készülni, akkor én vasárnaponként, hogyha készülök, akkor 2:30, 3:45, 3-kor már hajnalban átmegyek a lelkészi hivatalba, az irodámba, és én ott tudok készülni. Még sötét van, abban a hatalmas nagy épületben egyedül vagyok. A feleségem pedig, amikor otthon már a gyermekek lefekszenek, amikor már csend van a házban, akkor tud nekiállni készülni. És hát annyira ellentetjei vagyunk egymásnak, hogy amikor ő befejezi a készülést, én akkor megyek el készülni. És egyszer beszélgettünk arról, és mondtam a feleségemnek, hogy hát miért ilyen későn kezdesz el neki készülni, és miért kora hajnalig, miért nem mész át este az irodába, ott csend van, nyugalom van. És aztán mondta a felesége, hogy hát ne viccelj, hát először is sötét van, és másik abban a hatalmas nagy épületben egyedül lenni, hát én félek. Aztán mondta neki, hogy de hát van villany, fölkapcsolód, hát magadra zárod, nem kell félni. De hát nem bírtam meggyőzni őt, benne van ez, és meg kell érteni az embernek. Vagy hogy még egészen furcsa dolgot is mondjak, szoktam sorozatra meghívni lelkipásztorokat, és egy alkalommal egy lelkész társam jött el egy hétre hozzánk szolgálni, és mondtam neki, hogy jöjjön nyugodtan hozzánk, szállást adunk neki, ott egy szobát elkülönítünk neki, tud velünk pihenni, együtt tudunk lenni, és akkor mondta, hogy nem, ő nem akar zavarni, tudta, hogy a mandán ott van szállás, ő majd ott el lesz. Mondom, rendben, hát mégis megértem, hogy kicsit azért nálunk az öt gyerek azért az meglehetősen magas decibellel dolgozik, tehát lehet, hogy csendre, nyugalomra vágyott, megértettem, és így is volt. Első éjszaka után mondja nekem, hogy fú, Krisztián, hát én ebben a hatalmas épületben én féltem éjszaka, alig bírtam aludni. Pedig felnőtt, férfi, lelkipásztor, mégis ott van az emberben a félsz, ott van az emberben a félelem. És ez megjelenik gyermekkorban, és végigkíséri az életünket. Az ember minden élet szakaszában, élethelyzetében más és más dolgoktól, de fél. Gyermekkorban, tinédzserkorban, fiatalkorban, felnőttkorban végigkísér bennünket a félelem. És felnőttkorban más-más dolgoktól félünk, de ott van, jelen van az életünkben. És nyilván, hogyha most egy ilyen körkérdést tennék, hogy ki mitől fél, akkor biztos, hogy mindannyian azért tudnánk valamit mondani. Vannak, akiknek egzisztenciális félelmük van, vannak, akiknek kapcsolati félelmeik van, és lehetne sorolni, meg annyi félelem. És végig kíséri az életünket. Aztán a másik tapasztalat, hogy annyi szomorúság van az emberek életében. Annyi könnyet ejt ez a világ, és annyi szomorú embert látok. Hadd mondjak el egy egészen friss élményemet. Tegnap előtt az irodámba megjelent egy kárpátaljai ember, aki egy évvel ezelőtt jött át az anyaországba, számolt fel mindent, és kért segítséget, és mondtam, hogy most éppen nem tudok adni, mert nincsen semmi itt az irodámban. Mondtam neki, hogy másnap jöjjön vissza, addigra bevásárolok nekik, és aztán oda tudom neki adni. Így is lett, tegnap eljött az irodámba, és aztán mondtam, hogy jöjjön be, egy kicsit beszélgessünk. Elkezdtünk beszélgetni, és hát nagyon megrendítő, nagyon szívfacsaró volt az ő élethelyzete, élettörténete. Egy évvel ezelőtt, ahogy említettem, egy évvel ezelőtt felszámoltak mindent. Ötször kapott behívót, amióta kitört a háború. Ötször kapott behívót, és csak egyszerűen azért nem fogták el, nem kapták el, mert a családi házuknak a portáján vannak olyan búvóhelyek, amelyeket nem találtak meg, és el tudott bújni. És egyszerűen megelégelte, belefáradt abba a veszélybe, hogy mindig készenlétben, mindig várni kell, hogy mikor jönnek érte, féltette a feleségét, féltette a gyermekét, és azt a döntést hozták meg, hogy otthagynak mindent, eladják a családi házukat, és átköltöznek ide. Igen ám, de ugye ő már nem jöhetett át, mert hadköteles volt. És a feleségét, a gyermekét átkísérte a határon, ő aztán visszament, és a zöld határon menekült át. És elmondta nekem egészen részletesen, annyira megrendítő volt, hogy volt egy ilyen 3 kilométeres szakasz, amit egy nagyon gyors sprintben kellett megtennie, mert ha elkapják, és azt gondolom, tudják itt ez mivel jár, dezertálásnak minősül. És ha elkapják, akkor annak nagyon súlyos következményei lesznek. De még ezt a kockázatot is vállalta. Hogy azt a 3 kilométeres sprint gyors futást vállalta, vállalva azt, hogy esetleg elkapják, elkaphatják, és akkor a gyermeke, a felesége egyedül marad az anyaországban. És aztán sikerült neki a zöld határon átjönni, és egy teljesen új életet kezdtek. És megrendítő volt ezt hallgatni. Átjött az édesanyja, átjött a testvére, a család, egyedül a nagymama maradt ott. És akik ismerik egy kicsit a kárpátaljai helyzetet, azok nagyon jól tudják, hogy falvak ürültek ki, és már csak az egészen idős emberek maradtak ott. 150-200 ezer magyar van Kárpátalján, és töredéke van már csak ott. És kérdeztem tegnap ettől a fiatal embertől, hogy és hogyha béke lesz, hogyha vége lesz a háborúnak, vissza fognak menni? És azt mondta, hogy nem. Itt új életet kezdenek. Igen, és ezt szomorúan mondta, mert el kellett hagyni a szülő hazáját, mert ő ott élte meg a magyarságát. És szomorúsággal tölti el az embert, őt is, aki átélte, és természetesen engem is, mint aki hallgattam. És annyi könnyet ejt ez a világ, és annyi szomorú embert lát tényleg az ember. És ez a kifejezés, illetve ennek a szónak a szinonimája szintén a Biblia első lapján olvasható. Káin és Ábel történetében olvashatjuk először, hadd idézem itt Mózes első könyvének 4. fejezetéből, 4.-5. verset, az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Káin emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. A bánat, a szomorúság jelenik meg szintén következményként az ember életében. Mennyi lehorgasztott fejű, bánatos szívű ember van most is. Akár itt a gyülekezetben, akár a gyülekezeten kívül. Akiket a szomorúság tölt be, el vannak keseredve, és ez a bánat napról napra erősebb. Annyi mindentől tudnak szomorúak lenni az emberek, egy elrontott kapcsolat, meg nem bocsátás, elégedetlenség, hálátlanság, békétlenség úgy meg tudja keseríteni az embernek a szívét. És az ember azt látja, hogy minél megkeseredettebb az ember, annál szomorúbb. Amikor készültem, akkor gondolkodtam azon, hogy talán a testvérek is tudják, hogy minden évben kiszoktak adni egy ilyen statisztikát, hogy melyik a világ legboldogabb országa. Hát évek óta skandináv országok lesznek nyertesek, váltakozva, de most már jó néhány éve, emlékeim szerint, Dánia a legboldogabb ország a világon. És vannak különböző mérések, hogy ezt hogyan tudják kimutatni. Na hát erre gondolva, gondoltam, hogy ChatGPT-be beírom, hogy melyik a világ legboldogtalanabb, legszomorúbb országa. Na hát ez már nem mérik statisztikában, le is írta ez a ChatGPT, hát nyilván nem biztos, hogy kell neki hinni, csak lehet, hogy több helyről tudja az információkat beszerezni. Ezt már nem tudják mérni, mert nagyon összetett, nagyon sok minden összetevője van annak, hogy hogyan lehet szomorú egy társadalom, vagy boldogtalan. De minden esetre, ami engem megdöbbentett, az az, hogy néhány országot azért felsorolt, és hát ilyen szempontokat említve, hogy hát melyik országban a legtöbb például a depresszióval küzdő ember. És az ember azt gondolná, hogy ilyen nagyon szegény Afganisztán, mondjuk Jemen, vagy ilyen országok lennének, ahol sok nehézség van egy országban, egy társadalomban, de nem, hanem ilyen szempontokat nézve, példákat hozva, például Kanada. Az ember nem gondolná. Kanada lehetne az egyik legboldogtalanabb ország, ha egy-egy ilyen szempontot emelnének ki. Vagy másodikként kiemelt az Amerikai Egyesült Államokat. Nem gondolná az ember, hiszen vezető nagyhatalom. nagy GDP-vel, rengeteg milliómossal, multimilliárdossal. De azt kell, hogy mondjuk, teljesen mindegy, hogy milyen statisztikákat nézünk, a szomorúság megjelenik a társadalomban. Az elégedetlenség, a keserűség, a bánat. És látom a társadalmunkat, hogyan hatja át mindez. A keserűség, az elégedetlenség, a hálátlanság, a zsörtölődés, a mindent megkritizálok, hogy semmi sem jó, hogy minden rossz hangulat, ami megszomorítja, megkeseríti az ember szívét. És egy társadalomra rá tudja nyomni ennek a bélyegét, és ezen oknál fogva olyan sok lehorgasztott fejű ember él hazánkban is. És végezetül pedig a rossz hírek utolsójaként a Biblia első lapjain megjelenik az elmúlás, a halál. Az utolsó mindenki számára elkerülhetetlen következmény, amiről olvashatunk Mózes első könyvének 3. fejezetében. Azt mondja Isten, visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az elmúlás, a halál rettenetes volta, megpecsételte az ember sorsát. Vissza fog térni a porba, azaz megjelenik a mulandóság, és megjelenik az Istentől elszakadt állapot. Ezt nevezi egyébként a Szentírás kárhozatnak. És lehet, hogy nagyon rossz képet festettem le ezen a meghitt ünnepen. Kérlek, bocsássatok meg. Ne haragudjatok. Lehet, hogy sok rossz hírt mondtam nektek, de azért tettem, hogy megértsük mindannyian, hogy miért lett evangélium az a mondat, amiről az angyal beszélt, és miért mondta, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. És ez az egy jó hír legyőz minden rossz hírt. Ez az egy jó hír legyőz minden rossz hírt. Mert ő képes elvenni minden félelmet. Neki van hatalma békességet adni, és a szomorúságot örömre fordítani. Jeremiás könyvében azt mondja Isten, gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. Ez az egy jó hír az egész életet meg tudja változtatni, és minden rossz hírt el tud törölni. Karácsonykor azért ünneplünk, mert ez az egy jó hír képes volt minden rossz hírt megváltoztatni. És ezért írja János apostol első levelének 3. fejezetében, azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket. Azért született ma nektek az Úr Krisztus, hogy elvegye és megbocsássa a bűnöket, elvegyen minden félelmet és békességet adjon, a szomorúságot örömre fordítsa, és a kárhozatból az üdvösségbe emeljen. És ez az egy jó hír tudja megváltoztatni minden ember életét. És ez a rossz hír, mindaz, amit itt felsoroltam, a félelem, a szomorúság, a bánat, a keserűség, a könnyek, az elmúlás, a halál, minden, ami ott van, ami átjárja a társadalmunkat, átjárja az ember életét, erre van gyógyír. Van gyógyír. És ezért kiált bele az angyal ebbe a világba, és hangzik ma is az örömhír, hogy ne féljetek. Ne féljetek. És minden rossz hírt felül tud írni ez a jó hír. Ne féljetek, mert üdvözítő született ma nektek. Az Úr Krisztus a Dávid városában, amely igazi öröm lesz minden embernek, és igazi öröm lesz az egész társadalmaknak. Így ünneplünk, és adunk hálát, hogy a sok-sok rossz hírt legyőzte ez az evangélium, ez a jó hír. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, üdvözítő Istenünk, hogy egyszülött fiad által csupa szeretetből békességet küldtél a földre. Add, hogy szereteted és békességed betöltse az egész világot, és a mi szívünket is. Hálát adunk neked, üdvözítő Istenünk, hogy ezért a kegyelmedért együtt örvendezhetünk most előtted, és együtt magasztalhatjuk nevedet. Add meg az igazi karácsonyi örömöt szeretteinknek és minden hívőnek, közelben és távolban, hogy együtt jusson el hozzád újongó énekünk és hálaadó imádságunk. Könyörgünk hozzád, üdvözítő Istenünk, minden emberért a földön, örvendezőkért és bánkódókért, egészségesekért és betegekért, hívőkért és hitetlenekért, barátainkért és ellenségeinkért, vezetőinkért és munkatársainkért, népünkért és minden népért. A te jó akaratod indítson mindnyájunkat jó akaratra egymás iránt, hogy békességben örvendezzünk és dicsőítsünk téged az Úr Krisztus Jézusért.